Drága mennyei atyánk, köszöntünk téged a mai napon is, ahogy minden alkalommal. Hálákat adunk neked. Hálákat adunk neked az életünkért, a családunkért, a jóságodért, a szeretetedért, a békességedért, a kereszten bevégzett munkáért. Jézus nevében hálákat adok mennyei atyám az itt jelenlevő drága gyermekeidért, és azokért, akik nincsenek itt a mai napon, azokért is, mennyei atyám. Hálás vagyok azokért, akik az interneten hallgatnak minket. Jézus nevében hiszem, hogy az ige gyökeret vert a szívükben, és növekedik, és gyümölcsöt fog teremni Jézus nevében. Hálákat adunk ezért, mennyei atyám. Kizárjuk a világ dolgait a gondolatainkból, és csak te rád tekintünk, drága Úr Jézus, aki itt vagy közöttünk. Köszönjük, hogy a szívünkben élsz. Köszönjük a drága Szent Szellemet, a mai jelenlétet Jézus nevében. Ez a jelenlét maradjon mindig közöttünk, bennünk, körülöttünk, Jézus nevében. Hálákat adunk, mennyei atyám. Hálákat adunk azért, hogy van munkahelyünk, hogy családban élhetünk, hogy a jóságod, az igazságod elvezet minket minden igazságra. Hálát adunk azokért, az emberekért, akik még nincsenek a királyságodban, és azokért is, akik benn vannak. Hálákat adunk és segítünk nekik, mert azért hívtál el minket, hogy hirdessük az evangéliumot minden népnek. Tegyük a kezeinket a betegekre, és meggyógyulnak. Ördögöket üzzünk. Köszönjük, mennyei atyám, hogy segíthetünk másokon. Köszönjük, hogy megújíthatjuk az elménket, tehát a drága igéddel. Köszönjük ezt, mennyei atyánk, és köszönjük, hogy az ige élő és ható, és levág minden elváltozást a testekről, a daganatos betegségeket levágja Jézus nevében, az ige kardja, a szellem kardja, az ige, Isten igéje, levágja ezeket Jézus nevében. Ellene állunk, ellene megyünk az ellenségnek, és köszönjük, mennyei atyám, hogy te mindig betöltöd a szükségünket, ami kell nekünk, és még többet is, hogy másoknak is segítsünk ezzel Jézus nevében. Köszönjük az életünket, és átadjuk a mai alkalmat a drága Szent Szellemnek, ő vezeti, irányítja a szolgálót Jézus nevében. És köszönjük, mennyei atyám, hogy mindannyiunkban a te drága Szent Szellemed él, és megújít bennünket minden napon. A testünket is, az igével megújítjuk a lelkünket is, és köszönjük, hogy a testünknek is parancsolhatunk a Jézus nevében, és az ellenségnek is, hogy takarodjon az életünkből a Jézus nevében, mert itt mi közöttünk semmi keresni valója. Áldunk, dicsérünk, magasztalunk, mennyei atyánk, az Úr Jézus Szent nevében. Amen. Az Úr szeretetével köszöntelek benneteket a mai napon, és a mai napon Isten igéjének a tökéletességéről fogok tanítani nektek. A Márk evangéliumának a 4. fejezete nagyszerűen mutatja be Isten igéjének a tökéletességét, hatalmát és a belévetett hitet. Ha összehasonlítjuk a Márk 4. fejezetét a Máté 13-mal, a Lukás 8-al, akkor megláthatjuk, hogy legalább 10 példázatot tanított Jézus az embereknek, köztük a tanítványainak is, hogy hogyan kell Istenbe vetett hit által élni. Tehát az ige tanít minket. Ezen a napon, amikor Jézus tanított az embereknek ezt a legalább 10 példázatot, ezen a napon hangzott el a magvető példázata is, amely mindhárom evangéliumban megtaláljátok a magvető példázatát. Mi a Márk evangéliumában nézzük meg ezt a részt, nem olvasom el az egészet, csak néhány igét tanulmányozunk belőle. Most nem a talajtípusokról lesz szó, nem arról fogtok hallani, hanem a magról, ami Isten igéje, ami Isten beszéde. Lapozzatok a Márk 4:14-es verséhez. Márk 4-es fejezet, 14-es verséhez. Ott azt írja Isten igéje, hogy a magvető az igét hinti. Amen. Tehát ez azt jelenti, hogy a mag Isten igéje. Isten nem arról akar tanítani, hogyan nevelj palántát, hanem a földművelés képét használja a szellemi igazság ábrázolására. A 4. fejezet 26. versével folytatom. És mondta, úgy van az Isten országa, mint mikor az ember beveti a magot a földbe. Amen. Tehát Isten királysága hasonlít a gabonaföld műveléséhez. A földműves először kimegy a földjére, és magot elveti a magot. 27. vers. És alszik, és fölkel, éjjel és nappal, a mag pedig kihajt és felnő, ő maga sem tudja, miképpen. Tehát azután telnek múlnak a napok, és a magok kicsiráznak, a növény pedig növekszik. De senki sem tudja, hogy hogyan. Tehát nem tudjuk, hogy hogyan történik ez. Itt arról beszél, hogy az ember nem igazán érti, nem tudja, hogyan történik a növény sarjadása a magból. Ugye bevetjük a magot a földbe, de nem látjuk azt, hogy mi történik a földbe. Tudjuk azt, hogy kicsirázik, hogy hajtása jön, hozza a leveleit, és a virágait, végül a terméseit. De nem tudjuk, hogy ez hogyan történik. Vannak, akik azt mondják, hogy nem egészen értik, hogy én miről beszélek. Hogyan változtat meg Isten igéje? Hogyan változtat meg, hogyha olvasom az igét? Hogyan hozza létre Isten az életet bennem? Sokan kérdezik ezt, hogy ez hogy történik. Nekem sincs róla fogalmam, de tudom azt, hogy megtörténik. Tehát Isten igéje az élő. Isten igéje az az igazság, az a valóság, az egy ígéret. És ha mi azt tanulmányozzuk, és az igét hittel összepárosítjuk, akkor megtörténik a valóság, az igazság, ami Isten igéjébe le van írva. Ami a szívünk kívánsága. Az isteni dolgokkal kapcsolatban, az életünkben, jó dolgokkal kapcsolatban. Ez mind megtörténik. Tehát nem értem, hogy lehetséges az, hogy elvetsz a földbe egy aprócska magot, és abból növény sarjad. Rajta pedig magokkal teli kalász, mely képes százszorosan újra teremni magát. Tehát gondoljunk bele, hogy a növények, akár paradicsom, akár paprika, akár kukorica, hogy egy szem kukorica szemből mennyi lesz a csövön? Százszoros termés. Meg mennyit terem a paradicsom is, az uborka? Gondoljunk bele, hogy Isten igéje ugyanígy megtermi a gyümölcsöt a szívünkbe. Írja, hogy 30-szoros, 60-szoros, 100-szoros. Halleluja! Csodálatos dolog ez. Tehát senki sem érti, hogy történik ez, de így van szellemi síkon is. Ez így van szellemi síkon is. És ez működik. Ha olvasod Isten igéjét, és hagyod, hogy kezdjen betölteni, meg fogod változtatni a magatartásodat, a felfogásodat, a tapasztalataidat. Mert Isten igéje gyökeret fog a szívedbe verni, és ahogy növekszik, te is változol. És végül gyümölcsöt terem. 28. vers. Mert magától terem a föld, először füvet, aztán kalást, azután teljes búzát a kalásban. A növények először szárat növesztenek, azután kalászt hoznak, végül szemeket nevelnek a kalászban. Tehát a föld szerepe az, hogy kikeltse a magot, kicsiráztassa és kibocsássa ezt az életet. Ez a földnek a szerepe. A szellemed, a szellemi szíved az a föld. Isten igéje viszont a mag. Isten beszéde a mag. Isten igéje. A szíved Isten igéjének teremtetett, Isten igéjének az a szerepe, hogy a szívedbe kerüljön. Ha csak fogod a Bibliádat és hordozod a táskádba magaddal, vagy leteszed az asztalra, de nem nyitod ki, akkor abból nem fogsz megtudni semmit az életedre vonatkozóan. Tehát fontos az, hogy tehát nem lesz eredménye az életedben a jó dolgoknak. Nem áraszt erőt az életedbe. Úgy kell venned az igét, mint egy magot, és el kell plantálnod a szívedbe. Ha így teszel, akkor a szíved betölti a célját, és gyümölcsöt fog teremni. Ez pedig automatikusan megváltoztatja a dolgok menetét az életedben. Még egyszer a 28-as vers. Mert magától terem a föld, először füvet, azután kalászt, azután teljes búzát a kalászban. Halleluja! Ez arra utal, hogy a növekedésnek és az érésnek lépései vannak, vagyis van egy növekedési folyamat. A dolgokat lépésenként kell megtennünk. Vannak szakaszok, amelyeket át kell vennünk Istentől. Ezt mutatja ez a példabeszéd is. Először is bele kell kezdened, aztán következik a reménység, majd a hit, és végül meghozza az eredményt. Mindig lépések vezetnek a győzelemhez. Senki sem tud a nulláról 1000 kilométeres sebességre kapcsolni egy pillanat alatt. Ezt tudjuk. Tehát az igét el kell vetni a szívedben, és a növekedés szakaszokban megy végbe. Először hajtás jön, majd kalász, aztán az érett magok a kalászban. 29-es vers. Mihelyt pedig a gabona arra való, azonnal sarlót eresztre áll, mert az aratás elérkezett. Amen. Amikor a szemek beérnek, a gazda azonnal learatja a gabonát, mert elérkezett az aratás ideje. Tehát látható, hogy vannak szakaszok, és végül eljön az ideje a gyümölcsözésnek és az érettségnek. Most viszont átugrunk a 35-ös versre, mert ez egy súlypont. Azután mondanékik, azon a napon, amint este lett, menjünk át a túlsó partra. Amen. Erről már tanítottam nektek, hogy amikor magadhoz veszed Isten igéjét, Jézus is több példázatot mondott el ezen a napon reggeltől estig a tanítványainak, a sokaságnak. Rengeteg példázatot, hogy gyökerezzen meg a szívükbe, és utána azt mondta, most menjünk át a túlsó partra, vagyis azt mondta a tanítványoknak, hogy most letesztellek benneteket. Tehát az ige hatalmáról tanította őket, hogy az ige olyan, mint a mag, és hogy hogyan hatol be az életükbe Isten élete. Tehát erről tanított nekik. Tehát azt mondja Isten igéje, hogy menjünk át a túlsó partra, ezt se olvasom fel, csak elmondom a történetet. Tehát nem azt mondta, hogy üljünk be a csónakba, azt evezzünk el a tó feléig, aztán fulladjunk meg ott. Hanem azt mondta, hogy menjünk át a túlsó partra. Ezután mindnyájan beültek a hajóba, Jézus pedig lefeküdt aludni. Történet úgy folytatódik, hogy nagy vihar támadt, és a csónak megtelt vízzel. Ez nem egy kabinos hajó volt lakóhelyekkel a fedélzet közben, ahol Jézus száraz helyen alhatott, és mit sem tudott volna arról, hogy mi zajlik odakin. Tehát ez egy nyitott csónak volt. Miközben Jézus aludt, örvény lett a víz körülötte. Ez azért lényeges, mivel Jézus tudta, hogy mi történik. Próbált elaludni mégis. Tehát nyugodt maradt. Ezt ahhoz tudom hasonlítani, hogy amikor jön az életünkben egy megpróbáltatás, bármi legyen az, nyugodtak tudunk-e maradni, vagy hirtelen felkavar bennünket. Mit csinált Jézus? Megpróbált aludni, tehát aludt. Békességben maradt, pedig tudta, hogy jönni fog a vihar. Tehát nekünk is ezt kell a szívünkbe vésni, hogy bármi támadás jön, Jézusra tekintsünk, és akkor le tudjuk a vihart győzni, a problémákat. Tanítványok felháborodtak ezen, tehát itt van, hogyan reagáltak. Itt van a próba nekik, hogy reagáltak. Tanítványok felháborodtak ezen, és felkeltették őt, és mondván neki, Mester, nem törődsz azzal, hogy elveszünk? Más szavakkal, tegyél te is valamit, fogj már egy vödröt, és segíts kimerni a vizet a csónakból. Tegyél valamit. Miért nem veszed ki magad a mentésből? Sok esetben az emberek ugyanígy viselkednek ma is Istennel szemben, amikor azt mondják, Isten, miért nem teszel valamit? De Isten már tett valamit. Isten már tett valamit értünk. Az Úr Jézus kereszten bevégzett munkája által rendelkezésünkre bocsátott mindent, amire nekünk szükségünk van. Nagyon sokan nem tudják ezt az emberek a tudatlanság miatt. És most is szembesültünk olyannal, hogy elfordultak Istentől, mert nem segített. Azt mondták, nem segített, amikor kellett volna betegségben. És nem tudtam elmagyarázni nekik, Isten igéjéből, mert nem volt nyitott a szívük, bezárták a szívüket Isten előtt. Nem tudtam elmagyarázni nekik, hogy ez nem így van. Tehát létrehozta az igéjét, és mindnyájunknak átadta ezeket a magokat. Ugye mit mond a 107-20-as Zsoltár? Azt mondja, hogy kibocsátotta az igéjét, nekünk adta az ő szavát, az ő beszédét, kibocsátotta. A mi dolgunk elvetni azokat a szívünkbe. Nekünk adta a Bibliát, és a mi dolgunk, hogy fogjuk a magot, a szívünkbe vessük, és tanulmányozzuk azt, amíg ki nem sarjad belőle az élet. Milyen szép hasonlat. Milyen szép hasonlat a növénynek a növekedéséhez. Tehát a tanítványok felkeltették Jézust, és azt mondták neki, miért nem teszel valamit? Jézus tette. Felkelt, megdorgálta a szelet és a hullámokat, és erre a vihar lecsendesedett. Mit jelent ez? Szólni kell a problémához. Szólni kell a viharhoz. És az elcsendesedik. Akkor a tanítványokhoz fordult, és így szólt hozzájuk. Nézzük a 40-es versben. Márk 4:40. És mondanékik, miért vagytok így félénkek? Hogy van az, hogy nincs hitetek? Mikor mennyi példabeszédet elmondtam már nektek? Egész nap erről beszéltem, mondta nekik Jézus. Hol van a hitetek? Miért rémültetek meg? Miért féltek? Hol van a hitetek? Nem azt mondta, hogy elnézést, fiúk, tennem kellett volna valamit. Nem. Jézus dolga az volt, hogy megtanítsa őket az igére, ígéreteket adjon nekik, a tanítványok dolga pedig az volt, hogy befogadják az igét, és higgyenek az ígéretekben. Nekünk is ez a dolgunk. Higgyünk. Fogadjuk be az igét, és higgyük az ígéreteket. Isten mindent a rendelkezésünkre bocsátott, hogy Jézus eljött a földre. Magformájában jött az igében, odaadott mindent, aminek segítségével győzhetsz az életed valamennyi területén. Mindössze annyit kell tenned, hogy fogod az Isten igéjének a magjait, elveted a szívedben, úgy, hogy közben olvasod, tanulmányozod, gondolkodsz rajta, és hagyod, hogy meggyökerezzen a bensődben. Mert sokan mondják, hogy olvasom én a Bibliát. Folyamatosan kell olvasni, a mélyére kell ásni, minden egyes szaván el kell gondolkodni. És hiszem azt, ahogy nekem kijelentéseket ad az Úr, meg megértéseket, ugyanúgy nektek is és másoknak is ad. Tehát ahogy ezt megteszed, képes leszel felállni, és lecsendesíteni a vihart az életedben. Hiszem, hogy Isten legjobb akarata a tanítványok számára az volt, hogy hasznosítsák a tanítást, amit Jézustól hallottak aznap, és így szóljanak, menjünk át a túlsó partra. Mondhatták volna azt is, hogy mindazok alapján, amiket ma Jézus tanított nekünk, ez egy ígéret Istentől. Ezt kellett volna mondaniuk. A mindenség teremtője utasított minket, hogy menjünk át a túlsó partra. Ha tudták azt, hogy Jézus Isten fia, és ő szólt, Isten utasította őket. Szent Háromság egy Isten. Tehát a mindenség teremtője utasított minket, hogy menjünk át a túlsó partra, és nem azt mondta, hogy menjünk el a tó közepére, és hulladjunk meg. Tehát nem azt mondja Isten igéje, hogy a probléma közepén forduljunk a világ fele. Hanem azt mondja, hogy akkor is rám tekints. Akkor is rám tekints, köszönöm, Uram. Vagy ha valami még az életemben nem történt meg, ami a Istentől való szívem vágya, akkor ha 5 év telt el, akkor nem azt mondja, hogy na hagyjuk abba ezt. Hanem menj tovább, mert meg lesz neked az ígéret. Tehát megragadhatták volna úgy ezt az igét, hogy párosították volna hittel, amellyel megdorgálják a szelet és a hullámokat. Jézus félreállt. Tanította őket, utána félreállt, hogy majd most mit fognak a tanítványok tenni. Éppen ezt mondta nekik. Miért kételkedtek? Még mindig nem hisztek? Ha megnézitek a 3 fejezetet az evangéliumból, a Márk, Máté és Lukács evangéliumában. Megtaláljátok a példázatokat, azt a 10 példázatot, körülbelül 10-et, hogy milyen csodálatos módon átadja nekünk Isten igéje azt, hogy hogyan párosítsuk az igét a hittel. Hogy lehet a magot bevetni a szívünkbe? A Márk evangéliumában van ugye a magvető példázata, a tenger lecsendesítése. Az 5-ösben viszont folytatja ugye a gadarai megszállott vérfolyásos asszony és a Jairus leánya példáját is. Ugyanúgy ez a Lukács 8-as fejezetében is megvan, magvető példája a tenger lecsendesítése, gadarai megszállott vérfolyásos asszony, Jairus leánya. Tehát ott is a hitről tanít Jézus. A hitről tanít. A Máté evangéliumában is magvető példája, a konkoly búza példája, a mustármag példája, a kovász példája. Megkeleszti a tésztát, a kovászt, ugye az ellenség, hogyan tudunk az ellenség ellen menni. Meg hogy vigyázzunk, mert ott az ellenség, a búza közé ott, oda van vetve a konkoly is, mert az ellenség oda vetette. Ez azt jelenti, hogy a gondolkodásunkba is oda szurkál az ördög. Ha mi a tiszta igét vesszük is magunkhoz, az ördög mindig próbálkozik. És odalő valamit, ha engedjük. Tehát ellene kell állnunk, ezért van a Jakab 4-7 nagyon jó ige. Hogy engedelmeskedjünk Istennek, vegyük az ő igéjét, engedelmeskedjünk, tegyük azt, ami le van írva az igéjében, és álljunk ellene az ördögnek, álljunk ellene a betegségnek, mert a betegség is elfut, a probléma is elfut Jézus nevében. Tehát vigyáznunk kell, mert van egy ellenség, ami körbejár. És fut, hogy kit nyeljen el. Keresi, hogy kit nyeljen el. Tanulmányozzátok ezeket a részeket, én azt ajánlom, mind a 3 evangéliumba, és Isten igéjét vegyítsétek hittel, és cselekedjétek meg. Isten szavába higgy, és Isten szavába bíz. Ezt hallottátok a dicséretben is. És a 29-es Zsoltárral fejezném be a mai tanítást, és egy néhány kérdést is tennék fel, mint tanítványoknak. Zsoltár 29. Adjatok az Úrnak, ti fejedelmeknek fiai, adjatok az Úrnak dicsőséget és hatalmat. Adjátok az Úrnak neve tiszteletét, imádjátok az Urat szentségének dicsőségében. Az Úr szava zeng a vizek fölött, a dicsőség Istene mennydörög, az Úr ott van a nagy vizek felett. Az Úr szava cédrusokat tört el, összetöri az Úr Libánon cédrusait is. Az Úr szava erős, az Úr szava fenséges, és ugrándoztatja azokat, mint a borjut, a Libanont, és Szíriont, mint a bivaj fiait. Az Úr szava tűzlángokat szór. Az Úr szava megrengeti a pusztát, megrengeti az Úr Kádesnek pusztáját. Az Úr szava megborjasztatja a nőstényt, a szarvasokat, lehántja az erdőket, és az ő templomában minden az ő dicsőségéről szól. Az Úr trónolt az özönvíz felett, így trónol az Úr, mint király mindörökké. Az Úr ad erőt népének, az Úr megáldja népét békességgel. Amen. Amen. Tehát ez az Úr szava. Az Úr szava meggyógyít. Az Úr szava felépít, az Úr szava megerősít. Az Úr szava segít. Bízom benne, hogy figyelmeztetek a mai napon a tanításra. Olvassuk el a Máté 13-ban a 19-es verset együtt. Azt írja. Ha valaki hallja az igét a mennyeknek országáról, és nem érti, eljön a gonosz, és elkapja azt, ami annak szívébe vettetett. Ez az, amely az útfélre esett mag. Az a kérdésem, ha nem vetjük el Isten igéjét a szívünkben, mi történik vele, mit mond Isten igéje? Mi van itt leírva Isten igéjében? Elragadja a gonosz, és nem tud teremni az életünkben. Így van? A Józsué 1.8-as vers, ez egy réma igém, azt írja, El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy vigyázz, és mindent úgy cselekedjél, amint írva van abban, mert akkor leszel jó szerencsés a te útjaidon, és akkor boldogulsz. Mikor kell tanulmányoznunk Isten igéjét? Mit ír? Ez az ige. El ne távozzék-e törvénynek könyve a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal. Tehát mindig Isten igéjén kell gondolkodnunk és elmélkednünk. A János 6.63-as ige pedig azt írja, hogy Isten igéje szellem és élet. Nagyon fontos erre is figyelni. A Máté 4.4-es vers azt írja, hogy nem csak kenyérrel él az ember, hanem minden igével, amely Isten szájából származik. Tehát Isten szava, Isten igéje. A Zsidó 4.12-ben írja, Isten igéje a szellem kardja. Az Efézus 6.17-ben is egy kardhoz hasonlítja Isten igéjét a fegyverzeteknél. Ott is egy kardhoz. Tehát az levág minden rossz dolgot az életünkről. A kard az ellenségben tehet-e kárt? Bizony tehet, mert az ellenség ellen megyünk és levágjuk a ige kardjával. A Róma 8.6-os versben azt olvassuk, hogy Isten igéje élet és békesség. Ez is nagyon jó, hogyha a szívünkbe bele plantáljuk. A 2 Korintus 3.18-ban pedig azt írja Isten igéje, hogy arra összpontosítsunk, hogy az Úrra és a dicsőségére. Tehát mindig az Úrra és a dicsőségére összpontosítsunk. Tehát ezeket az igéket érdemes átnézni és elgondolkodni rajta. Amen. Köszönöm, hogy meghallgattatok.
A King James fordításból így hangzik a Józsué 7 és 8. Csak légy bátor és nagyon erős, hogy figyelhess arra, hogy az egész törvény szerint cselekedj, amelyet Mózes, az én szolgám parancsolt neked, ne forduljál attól se jobb kézre, se balra, hogy bővölködhess bárhol jársz. 8-as vers. A törvény könyv ne távozzon el a te szádtól, hanem gondolkodjál arról éjjel és nappal, hogy figyelhess arra, hogy mindazok szerint cselekedj, amelyek megvannak írva benne, mert akkor teszed bővölködővé az utadat, és akkor leszel jó szerencsés. Én is szeretettel köszöntelek benneteket. A gyógyulás sorozat 7. része következik, a betegség okai címmel. Szeretnénk mindenkit arra kérni, aki hallgatja ezt a tanítást, hogy szellemi szinten működve hallgassa az üzenetet, Isten üzenetét, mert akkor válik a szíve jó földé. Mert hogyha lelki vagy testi szinten működik valaki, akkor könnyen félreértések adódhatnak, vagy pedig sértődések. És a Lukács 8.18-ban van egy nagyon jó szóhasználat, egy szófordulat, hogy mi módon hallgassátok. Tehát nem mindegy, hogy amikor leülünk igét hallgatni, szellemi szinten hallgatjuk, nyitott szívvel hallgatjuk, a szívünket fölkészítjük jó földé, vagy pedig testi vagy érzelmi szinten működünk éppen. Az elmúlt 2 napban kaptam egy kijelentés sorozatot az Úr kegyelméből. Ezt a különböző tanításokba szeretném majd beépíteni, hogy ne legyen egyszerre sok és feldolgozható legyen. Illetve, ha vége lesz a gyógyulásos sorozatnak, akkor a következő leckékben van egy olyan című tanítás, hogy elköteleződés. Lehet, hogy abba fogom a többi kijelentést beépíteni majd. Kezdjük akkor a tanítást. Nagyon sok betegségnek mi magunk vagyunk az okozója. De felgyorsíthatjuk a gyógyulásunkat azzal, ha felismerjük, hogy miért vagyunk betegek, és honnan jön a betegség. Az egyszerű fordításból olvasom a Róma 5.12-t. Így hangzik. a bűn egyetlen ember Ádám által lépett be a világba. A bűn által pedig bejött a halál is, amely mindenkit elért. Mindenkinek meg kellett halnia, mert mindenki vétkezett. A bűnbeesés előtt nem volt betegség és halál. Tehát a teremtés mentes volt ezektől a rossz dolgoktól. Ezek a rossz dolgok is a bukáson keresztül a bűn következményeként jöttek be a földre. A betegség célja a rombolás és a halál sietetése. Akik a bűnre fókuszálnak, megnyitják és átadják magukat a bűnnek, ami megváltoztatja a genetikai kódjukat, amit mi úgy ismerünk, hogy DNS. Ezért vannak, akik már betegen születnek, mert a bűn hatással volt a DNS-re. A megváltozott DNS pedig megváltoztatja a jövődet és az életednek a kimenetelét. Hogyan nyithatunk ajtót a betegségnek? A helytelen gondolkodással, a helytelen szavainkkal és a helytelen cselekedeteinkkel. 1 Tesszalonika 5.23. Ez az ige az ember hármas felépítését tárja elénk. Maga pedig a békesség Istene szenteljen meg titeket mindenestől, és az egész falótok, szellemetek, lelketek és testetek fedhetetlenül őriztessék meg a mi Urunk Jézus Krisztus eljövetelére. Amen. Ez az ige az ember egészének, vagyis a szellem, lélek, test egészségéről beszél. Ha a hármas lényünk valamelyik része nem működik jól, akkor annak kihatása lesz a fizikai testünkre. Tehát törődnünk kell mindegyik részünkkel, nem csak a testünk jólétével. A gyógyulás nem csak a testről szól, hanem az egész emberről. Ahhoz, hogy valaki meggyógyuljon, az egész ember felé kell szolgálni. Tehát a szelleme felé, a lelke és a teste felé is. Jézus azt mondta, hogy be kell kötözni a megtört szívűeket, és fel kell szabadítani a foglyokat. A problémáid nem fogják megállítani Istent. A terheid, a megkötözöttséged és a helytelen stílusod viszont téged korlátozhat. A legjobb megoldás az, hogyha befejezzük azt, ami beteggé tett bennünket. És sok esetben ez a szánk, vagy pedig a szélsőséges érzelmeink. A témához szorosan kapcsolódik a vétkeink, és a hit mértéke, amin sokan megsértődnek, amikor ez szóba kerül. Visszakérdeznek, visszafelesülnek a pásztornak, hogy pásztor, hogyan mered azt feltételezni, hogy én nem járok hitben? Hogyan mered feltételezni, hogy én bűnben járok, bűnben élek és vétkezek? Jó pár hívő sajnos sokkal többet működik lélek, azaz érzelem területén, mint szellemben. Ők a lélekvezérelt keresztények, és a lélekvezérlés alapján pedig általában rossz döntést hoznak. Most 10 okot sorolok fel, amelyek betegséget okoznak. Ezt a teljesség igénye nélkül fogom megtenni. Az első ok a saját vétkeink. Ezt kétféle fordításból is el fogom olvasni. A János 5.14. Ezek után találkozik vele Jézus a templomban, és mondanéki: imé meggyógyultál, többé ne vétkezzél, hogy rosszabbul ne legyen dolgod. Itt gyakorlatilag a Betesda tónál meggyógyult emberről van szó, ugyanezt olvasom most az egyszerű fordításból is. Tehát János 5.14. Később a templom területén Jézus találkozott ezzel a férfival, és azt mondta neki: látod, most visszakaptad az egészségedet, de vigyázz, hogy többé ne vétkezz, különben valami még rosszabb történhet veled. Úgy tűnik, hogy Jézus ennek az embernek az egészségi állapotát a személyes bűnének tulajdonítja. A szokásaink és az általunk elkövetett bűnök előidézhetnek betegségeket. Az egyik legszembetűnőbb a szexuális bűn, ami által számos betegség terjed. Ezek közül talán a legveszélyesebb az AIDS, amire jelenleg az orvostudomány nem ismer gyógymódot. A római levél 8. fejezetében a 6. vers elejét olvasom. Mert a testnek gondolata halál. De olvasom tovább. A szellem gondolata pedig élet és békesség. Amen. A testi gondolkozás. A testi vezérlés. Romlásba sodorhatja az embert. Ha az elméd a bűnre fókuszál, az hatással lesz a testedre. Például, ha valaki folyton a szexről gondolkodik, akkor előbb-utóbb belekeveredhet egy nemi úton terjedő betegségbe. A betegség pedig a halál első szakasza. A Galata 6.8-as következik. Mert aki vet az ő testének, a testből arat veszedelmet, aki pedig vet a szellemnek, a szellemből arat örök életet. Amen. Bár Jézus vére tisztára mosta a bűntől az újjászületett hívőket, de a vetés-aratás törvénye ma is érvényben van. Tehát bölcsességre van szükségünk, hogy miként élünk a kegyelemmel. Ezért aki testből vet, az halált arat, mondja az ige. A test cselekedeteivel, vagy a testies elmével kinyithatod az ajtót a betegségnek. A bűntudat pedig akadályozhat a gyógyulás elfogadásában, ezért attól minél előbb meg kell szabadulni. Meg kell érteni, hogy Krisztusban mi igazak vagyunk Isten előtt. A második ok az önzés. Ennek számos területe van, csak hármat említek. Ellenállás, lázadás, sértődöttség. Az egyszerű fordításból olvasom a Jakab 3-ban, 14-től 16-ig. Ha ellenben keserű irítség és önzés van a szívetekben, ne dicsekedjetek a bölcsességetekkel. Itt idézőjelben van a bölcsesség. Az ilyen dicsekvés hazugság lenne, amely eltakarja az igazságot. Az ilyen bölcsesség szintén idézőjelben nem Istentől származik, hanem a földről, az emberi romlottságból, sőt a gonosz szellemektől. Mert ahol irítség, féltékenység és önző törekvések uralkodnak, ott zűrzavar és mindenféle gonosz dolog is megtalálható. Sok konfliktus volt abban a gyülekezetben, amelynek Jakab írta ezt a levelet. Krisztus testében levő viszály le fog gyengíteni, ami nyitott ajtó lehet a betegségnek. A gyógyulás összefügg a kapcsolataink állapotával. A megbocsátatlanság legyengít, és a betegség várományosává tehet. Aki tiszteletlen Isten szolgálóival szemben, az valójában a mögötte álló Istennek áll ellen. És a bibliai iskolai tanár föltesz egy kérdést. Tudsz-e egészségben járni Isten ellenségeként? A Biblia tanít arról, hogy a tekintélyeknek, Krisztus testében levő tekintélyeknek engedelmeskednünk kell, és alávetettségben kell élnünk. Világi példaként említhetem a karhatalmat. Például a rendőr. A rendőrnek engedelmeskedünk. Persze nem mindenki, de akkor megfelelő elbánásban lesz része. Tehát kényszerintő intézkedést fognak ellene alkalmazni. Kit tekintünk tekintélynek? A felkenteken kívül ide sorolhatók a különböző segítők, a rendezők a nagyobb gyülekezetekben, csoportvezetők, mert hogyha például a pesti gyülekezetben járunk, és a rendező valamilyen utasítást ad, akkor azt nekünk el kell fogadni és be kell tartani. Nem a pásztor utasít bennünket, hogy hova üljünk, vagy hova ne üljünk, hanem felhatalmazást kap az a bizonyos rendező, az a tekintély, és nekünk el kell fogadni az ő utasításait. Aki ellenszegül a tekintélyeknek, az gyakorlatilag Istennek áll ellen. És ezt az üzenetet elsősorban vezetői szemszögből nézve lehet jól megérteni. És továbbra is említem az első gondolataimat, hogy nagyon fontos az, hogy szellemben működve vegyük a tanításokat, és fogadjuk a szívünkbe. A harmadik ok. Megosztás Krisztus testében. Egyszerű fordítás. 1 Korintus 11, 18-19. Először is úgy hallom, hogy amikor a helyi gyülekezetben összejöttök, akkor is csoportokra váltok szét. Azt hiszem, ez valóban így is van. Az ugyanis elkerülhetetlen, hogy különböző szakadások történjenek közöttetek, hiszen így válik mindenki előtt nyilvánvalóvá, hogy kik azok, akik ezt a próbát kiállták. És a 29-től 31-ig. Mert aki úgy eszi és issza, hogy nem becsülő meg az Úr testét és annak jelentőségét, az ítéletet hoz magára. Ezért van köztetek sok gyengélkedő és beteg, és sokan ezért haltak meg. Ha alaposan megvizsgálnák magunkat, akkor nem kellene ítélet alá kerülnünk. Amen. Az úrvacsorában általában megértik a szent vért, de már a test fontosságát nem. Azt írja itt az ige, hogy a viszály és a szakadás miatt sokan meghalnak. Krisztus testében egészséges kapcsolatokra van szükség, mert ennek sok köze van a testünk állapotához. A viszálykodások felemésztenek, és felkészítik a testet a betegség befogadására. Egy lázadó típusú hívő sokkal nagyobb eséllyel betegszik meg, mint aki alávetettségben él. Isten igéje azt mondja, hogy incs, fegy, buzdíts. Ez alapján, hogyha a pásztor kiigazít, akkor fogad a lázadtal. Tehát ez az igei hozzáállás, és az egészség megőrzését célozza. Negyedik ok, betegség szelleme. Lukács 13-ban, 10-től 12-ig. Tanít vala pedig szombatnapon egy zsinagógában. És imé volt ott egy asszony, akiben betegségnek szelleme volt, 18 esztendőtől fogva, és meg volt görbedve, és nem tudott teljesen felegyenesedni. És amikor ezt látta Jézus, előszólítá és mondta néki, asszony, feloldottál a te betegségedből. Sok betegség szellemi eredetű, de némelyeket a betegség szelleme okoz. Mint itt is látjuk, a fizikai probléma engedelmeskedik a szellemi tekintélynek, hogyha mi hatalommal parancsolunk. Ez igaz mind a világosság, mind a sötétség oldalára is. Tehát parancsolhatunk a démoni erőknek, hogy távozzanak, és a világosság angyalait pedig kiküldhetjük, hogy szolgáljanak. Az átok eredményeként a rák sejtjeiben is van szellemi élet, de az nem Isten élete. Ha megdorgálod a betegség szellemét, ami életet ad annak, akkor a betegség szelleme elhagyja a rákos sejteket. Egy szellem van a rák mögött, de hogyha kiűzöd ezt, a test visszaáll az életet adó erőbe. A megátkozott fügefához hasonlóan, ha hittel szólsz a láthatatlanhoz, a gyökérhez, akkor az el fog száradni. Ötödik ok. Étkezési problémák. Egyszerű fordításból az 1 Timóteus 5.23 következik. Timóteus, te eddig kizárólag vizet ittál. Ezentúl igyál egy kevés bort is, mert jót fog tenni a gyomrodnak, és nem fogsz olyan gyakran gyengélkedni. Itt Pál természetes gyógymódot ajánl Timóteusnak, azaz vigyen be a szervezetébe ásványi anyagokat. De ott van a mérték, tehát kevés bort. Tehát mindenben fontos a mérték. Ezt ugye olvassuk a Galata 5.22-ben. Az Ószövetségben Isten megmondta, hogy mit ehettek és mit nem. Az Új Szövetségben minden étel megtisztult, ezért nincs korlátozás. Ehhez olvassuk el Péter látomását, az apostolok cselekedetei 11. fejezetben, az egyszerű fordításból. 11. fejezet 5-9. Jobbéban voltam, és imádkoztam, amikor hirtelen látomást láttam. Egy nagy lepedő ereszkedett le az égből, a négy sarkánál fogva, és leszállt hozzám a földre. Belenéztem, és mindenféle állatot láttam benne. Voltak ott vadállatok, négylábúak, földön csúszó állatok és madarak is. Majd egy hangot hallottam, amely azt mondta: kelj fel, Péter, vágd le őket, és egyél belőlük. Mire én azt válaszoltam: soha nem tennék ilyet, Uram. Nem ettem én soha olyat, amit a törvény szerint nem szabad megennünk, vagy ami tisztátalan. Ekkor másodszor is megszólalt a hang a mennyből: amit Isten tisztává tett, azt ne tekints tisztátalannak. Amen. Ez az ige szerintem világossá teszi azt, hogy nincs az új szövetségben tiltás, hogy mit tehetünk és mit nem. Bölcsességre és önuralomra van szükségünk, hogy egészségesen étkezzünk. Ugyanis a szélsőséges étkezés túlsúlyhoz és betegségekhez vezethet, ami egészségromlást okoz. Isten az embernek uralmat adott a növények felett is, már a kezdetek kezdetén. Mégis sok hívőt uralnak egyes növények. Bejuttatják a testükbe például a dohányt, a drogfüveket, és ezzel súlyosan károsítják azt. Akik újjászületettek, ők még ráadásul Isten templomának is számítanak. Ez nem Isten akarata és nem Isten terve az ember számára, hogy káros anyagokat juttasson a testébe. 6. ok. Önközpontúság. Egyszerű fordításból olvasom az Ézsaiás 58-ban a 6b-től a 8-asig. Nyissátok ki a gonoszság bilincseit, engedjétek szabadon az elnyomottakat, oldozzátok le igájuk köteleit, törjetek össze minden igát. Kenyered oszd meg az éhezővel, otthonodat a hajléktalan szegénnyel. Ha a ruhátlan plác, öltöztest fel, és testvéred elől ne zárkózz el. Akkor felvirad világosságod, mint a hajnal fénye, betegségedből hamar felépülsz, és egészséged helyreáll, az igazság megy előtted, mint elővéd, az örökké való dicsősége pedig hátulról védelmez. Amen. A 8-as vers végét csak ebből a egyszerű fordításból láttam meg olyan tisztán, hogy van elővédünk és van hátvédünk. Ez maga az Úr. Itt van egy lábjegyzet az igazságos szónál, ezt is elolvasom. Isten maga megy előtted, és utat készít neked, ugyanakkor ő az utóvéd is, hogy hátulról is védelmezzen. Az egész kép a pusztai vándorlást idézi, de fordítható így is: igazságosságod megy előtted. És ehhez egy utalást is felolvasok a mi fordításunkból, a Zsoltár 41-ben 1-től 3-ig. Áldott, aki a nyomorultra gondol, a veszedelem napján megmenti azt az Úr. Az Úr megőrzi azt és élteti azt, áldott lesz a földön, és nem adhatod oda ellenségei kívánságainak. Az Úr megerősíti őt az ő beteg ágyán, bármilyen az ágya, minden betegségéből meggyógyítod őt. Amen. Erről a Zsoltár 41-ről már kaptam tanítást, és igazából arról szól, hogy ha adakozók vagyunk, akkor Isten meggyógyít bennünket, mintha összefüggés lenne a kettő között, de nem azért gyógyít meg, mert valakinek pénzt adunk, vagy támogatunk valakit. Isten azt akarja, hogy adjuk oda magunkat a szolgálatra, és áldjunk, emeljünk fel másokat. Az adakozó, a szolgáló és építő életstílusú ember egészsége gyorsan kivirágzik, ezt mondja a Biblia. És hogyha feltárod a probléma gyökerét, akkor 99% az esély arra, hogy fel fogsz gyógyulni. 7. ok. A félelem. A Zsidó 2.15. És megszabadítsa azokat, akik a haláltól való félelem miatt teljes életükben rabok voltak. Tehát ezt teszi a félelem, rabságban tart. Még elolvassuk a Jób 3.25-öt mindkét fordításból, mert mind a kettő tetszik.
Jób 3.25. Mert amitől remegve remegtem, az jöve reám, és amitől rettegtem, az esik rajtam. És most elolvasom az egyszerű fordításból is. Mert utolért, amitől féltem, amitől rettegtem, bekövetkezett. Mind a kettőnek ugyanaz a mondani valója, csak egy kicsit más szóhasználattal fejezi ki ezt a gondolatot. A félelem egy nagy, üdvözlő tábla a betegségnek. A félelem betegséget okoz, de Isten szeretete elűzi azt. Isten szeretete bezárja az ajtót a félelem előtt. A hit és a félelem azonos módon működnek, de egymással teljesen ellentétesek. Jobbnál is látjuk, hogy a félelem mágnesként odavonzotta azt, amitől rettegett, ami a figyelme középpontjában volt. A félelemben nem lehet bővölködő életet élni. 8. ok. Túlhajszolás. Olvasom a Filippi 2-ben a 30-ast, mert a Krisztus dolgáért jutott majdnem halálra, kockába téve életét, hogy a ti körülöttem való szolgálatotok hiányát betöltse. És olvasom a 27 át. Mert bizony beteg volt, halálhoz közel, de az Isten könyörült rajta. És ugyanezt elolvasom az egyszerű fordításból is, mert tanulhatunk belőle. Ő ugyanis Krisztus munkája miatt került oly közel a halálhoz, életét kockáztatta, hogy engem szolgálhasson helyettetek is. És a 27a, mert valóban beteg volt, sőt, majdnem meg is halt. Isten azonban könyörült rajta. Epafroditász az átvállalt feladatok miatt túlvállalta magát. Túlhajszolással sokan veszélyeztetik az életüket. Ha a túlhajszolás miatt megtépázott leszel, akkor megnyitod az ajtót a betegség előtt. 9. ok. A trauma. Lukács 4:18-19. Az Úrnak szelleme van én rajtam, mivel hogy felkent engem, hogy a szegényeknek az evangéliumot hirdessem, elküldött, hogy a töredelmes szívűeket meggyógyítsam, hogy a foglyoknak szabadulást hirdessek, és a vagok szemeinek megnyilását, hogy szabadon bocsássam a lesújtottakat, hogy hirdessem az Úr kegyelmének esztendejét. Ezek Jézus szavai. A trauma jöhet hirtelen, egyszeri eseményként, vagy pedig fennállhat rendszeresen hosszú ideig. Jézus azért jött, hogy felszabadítsa a szenvedőket a traumatikus, érzelmi vagy fizikai élményekből. Például traumát okozhat egy betörés, egy rablótámadás, egy baleset. Volt egy olyan eset, hogy egy gyalogost egy autó fellökött. Különösebb fizikai sérülése nem lett, de a sok hatására egy héten belül teljes ízületi gyulladása lett. 10. ok, a bánat. Zsoltárok 31:9-10 vers. Könyörülj rajtam, Uram, mert szorongatatom, elsenyved a bubánat miatt szemem, lelkem, testem. Mert bánatban enyészik életem, és sóhajtásban múlnak éveim. Bűnöm miatt roskadóz erőm, és kiasznak csontjaim. Itt, amikor a szemről ír, hogy elsenved ugye a bubánat miatt a szemem, így gyakorlatilag sok sírásra utal. A bánat egy hirtelen trauma, például baleset, vagy családtag hirtelen elvesztése miatt következik be. Különbséget kell tennünk a bánat és a gyász között. A bánat bármennyire is keményen hangzik, az önzőség egy típusa. Mert az illető azt forgatja magába, hogy mi lesz én velem. Tehát a bánat az illetőről szól. A bánat veszélyes, mert megölheti azt, aki hosszú ideig bánatba burkolózik. A bánat élve felfal és felemészt. A bánatból mielőbb át kellene lépni a gyászba. De Isten még a gyászból is ki tud hozni. Egyszerű fordításból olvasom az Ézsaiás 61.3-at. Elküldött, hogy akik Sionban gyászolnak, ez a gyülekezetet jelenti, azoknak fejére ékes koronát tegyek a hamu helyett. Öröm olaját adjak nekik a gyász helyébe, és dicséret palástját adjam rájuk a csüggedés és szomorúság szelleme helyett. Akkor majd az igazságosság fiainak nevezik őket, akiket az örökké való ültetett, hogy dicsőségét nyilvánvalóvá tegyék, hogy újjáépítsék az ősi romokat. És ennek az Úr mutatott egy utalását, ami szintén nagyon jó, a Zsoltárok 30-ban, a 11-12 az egyszerű fordítás szerint. Gyászomat örömömre fordítottad, levetted rólam a szomorúság gyászruháját, és víg örömbe öltöztettél, hogy dicsérjelek, és soha ne hallgassak el, örökkévaló én Istenem, örökké dicsérlek téged. Az egyik leckében az egyik tanár egy ellentétes példát mutatott be. Volt egy diák, aki a gyülekezetbe elment, és azon kesergett, hogy az előtte levők beszélgettek, és nem tudott figyelni a tanításra. Ugyanakkor a gyülekezetben volt egy pásztor, aki a feleségét vesztette el az előző napokban, ő pedig nyitott szívvel dicsérte az Urat. Tehát az áttörés, ha nyitva van a szívünk, meg fog bennünket vidámítani, fel fog emelni, és fel fog építeni. Összegzésképpen olvasom a 3 János 1-2-t az egyszerű fordításból. Szeretett barátom, tudom, hogy a lelkednek jó dolga van. Imádkozom, hogy minden tekintetben jó dolgod legyen, és testileg is éppen olyan jó egészségnek örvendj, mint amilyen jól vagy lélekben. Nagy szerepet játszik a hosszú élet betöltésében az, hogy hogyan élsz, az, hogy az elméd, a lelked és az érzelmeidnek milyen az állapota, és harmadsorban pedig a felépülés a traumában és a bánatból. Ez a felsorolás korántsem volt teljes. Hogyha kéred a Szent Szellemet, mutat neked további okokat, hogy elkerülhessd a betegséget és az ördög csapdáit. Köszönöm, hogy meghallgattatok. Legyetek áldottak!
Egy közös imára hívunk benneteket. Ismeritek a hiszek egy imáját? Szoktátok imádkozni? Egy picit másképpen, de azt imádkozzuk, úgy, ahogy a Pál apostol tanítja, jó? Álljunk fel, és tiszteljük meg az Urat ezzel. Jézus Krisztus mindenkinek a szíve ajtaja előtt kopogtat, aki még nem engedte be a szívébe. Úgy, ahogy a kártyanaptárunk van, ott kopogtat az ajtón. És szeretne mindenkiben lakozást venni, és mindenkinek a segítségére lenni. Isten egy hatalmas adakozó. A legnagyobb adakozó Isten, mert ő a fiát áldozta fel. Elküldte a földre. Tisztek Jézus Krisztusban? Hallottatok róla? Na, imánk így hazdik. Mondjuk együtt utánam, jó? Teremtő Istenem!
Teremtő Istenem!
Eléd állok,
eléd állok,
és fennhangon imádkozom. Hiszem, hogy Jézus, Istennek fia.
Hiszem, hogy Jézus,
meghalt az én bűneimért.
Meghalt az én bűneimért.
A Biblia tanítása szerint.
A Biblia tanítása szerint.
Hiszem, hogy Jézus, feltámadt a halálból. Az én megigazulásomért.
Az én megigazulásomért.
Hogy ő igazzá tegyen engem.
Hogy ő igazzá tegyen engem.
Isten előtt.
Isten előtt.
Kérlek Jézus.
Kérlek Jézus.
Költözz a szívembe.
Költözz a szívembe.
És teremts újjá engem.
És teremts újjá engem.
Kérlek, legyél az én Uram.
Kérlek, legyél az én Uram.
Megváltom és gyógyítom.
Megváltom és gyógyítom.
Meg vagyok váltva. Újjászülettem
Krisztusban.
Az ő szent vére.
Az ő szent vére.
Megtisztított minden bűntől.
Megtisztított minden bűntől.
Köszönöm, Úr Jézus.
Köszönöm, Úr Jézus.
az örök életemet.
Az örök életemet.
Amen.
Amen.
Aki ezt hittel, őszintén szívből elmondta, annak megvan a belépése a mennyországba. Megvan a mennyei útlevele. Kettős állampolgár lett ettől a pillanattól kezdve. Istennek van egy másik ajándéka. A Szentlélekről hallottatok? Az eredeti görög Bibliában azt úgy mondják, hogy Szent Szellem is, mi ezt használjuk, de a Szentlélekről van szó, úgyhogy ne érjezzetek meg, ez nem egy újabb fogalom. Isten szeretné a Szent Szellemét nekünk adni Jézus után. Mert Jézus befogadtuk a szívembe, ez már a miénk, őrizzük, de a Szent Szellemet is szeretné nekünk adni, hogy legyen segítőnk, támaszunk mindaddig, amíg Jézus vissza nem jön. És ezt egy imádsággal lehet megkérni. Így hangzik az imádságunk. Mennyei Atyám!
Mennyei Atyám!
Azt tanítod az igédben.
Azt tanítod az igédben.
Hogyha valaki
Jézus nevében
kéri tőled
a
Szent Szellemedet,
te örömmel odaadod őt.
Ezért drága mennyei Atyám,
a te igéd alapján,
Jézus nevében,
kérem tőled a Szent
Szellemedet,
töltsd be a szívemet
a Szent Szellemeddel,
keresztelj meg a Szent Szellemeddel.
Köszönöm, mennyei Atyám,
hogy minden imámat meghallgatod,
és megválaszolod.
Ezért hitben vallást teszek.
Teljes a szívem a Szent Szellemeddel. Betöltekeztem.
Beteljesedtem.
És megkeresztelkedtem.
A Szent Szellemmel.
Ennek jeleként
nyelveken fogok imádkozni,
ahogy a Biblia tanítja,
ahogy a Szent Szellem adja a kiejtést.
Köszönöm, drága mennyei Atyám!
Köszönöm, Jézusom!
A Szent Szellem
örökké bennem van,
és örökké velem marad,
és elvezet minden igazságra.
Amen.
Amen.
Foglaljatok helyet.